Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli változatlanul. Itt a Rádió Café 98.0-án, június 3-án, hétfő reggel, 8 óra 7 perckor Mihálovics Andrással.
És Gede Balázssal. Jó reggelt kívánok én is az egybegyűlteknek. És 2024 júniusának első Millás reggeliét hallhatjátok, 8 óra 7 perc van, és van nekünk egy 0630-6980-980 SMS WhatsApp Viber számunk, légy szíves Gézut olvassad be, beláthatatlan következményei lesznek, ha a napindító SMS-ét nem olvasod be,
menj lejjebb. Hát el is hagytam.
Hát azért mondom, nem ott, a lilaszínű alkalmazásban. Úgy olvasol üzeneteket, mint ahogy az Ács Gábor lapszemlézik. Na, rá látod? Kellett jönnöm.
Azt mondja, egy hajkút küldött nekünk nagyon korán reggel 3-4-6-kor, nyári záporban alig sétáltunk páran esernyő nélkül. Köszönjük szépen!
Na, aztán nézzünk a közlekedésre rá. Itt pedig a Robert Károly körúton látok egy balesetet a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után az Árpád híd felé, úgyhogy nagy körültekintéssel közelítsük meg úti célunkat ma reggel is. Üdv Berlinből, félúton hazafelé Szabadságra, Göteborgból. Ezt a pillanatot várom, a kellemes borzongást, amikor majd megpillantom az első Budapest táblát. Hasonló szép napot kívánok a stábnak és a hallgatóknak, írja Kati hallgató. Nagyon óvatosan, körültekintően közlekedjünk hazafelé Göteborgból is. Aztán 60 feletti főnököm néha megkér, hogy pötyögjek be neki egy SMS, mert neki még mindig túl sokáig tart. Akkor miért beszélünk AI-ról?
Hát így nehéz, igen.
Hát nem mondjuk, hogy mindenhol. Aztán Dunakesziről a kertek alatt 42 perc, az 20 perccel több a legjobb időnél.
Igen.
Az M3-as bevezetőt kihagytam, fogalmam sincs arra, mi újság, most mondtuk el. A külső Fóti út és a Szilágyi úton még kellemes volt a haladás az Erzsébet királyné útja felé. Ez 7:30-as, úgyhogy meglehetősen kétes szavatosság információ. Na, akkor ahogy ígértük, az EU választások lehetséges adózási hatásairól beszélgessünk kicsit.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
És aki pedig a rovat állandó szereplője, nem más, mint Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere. Szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt.
No, hát jön az Európa Parlamenti választás. Én valamiféle felmérést olvastam erről, hogy az európai országokban átlagbérrel dolgozó munkavállalók átlagosan a bérük mintegy harmadát fizetik be adóként. Az adóterhek azonban jelentősen eltérnek a nyugat-európai fejlettebb országokban, lényegesen többet fizetnek az államkasszában, mint keleten. De hát van is miből. Ugye erről nagyon sokat szoktunk beszélgetni. Jönnek a választások, lesz-e, vagy egyáltalán a kampányban szó van-e adóügyekről?
Hát igazából több, így, tehát nem, az adózás nem súlyponti témája a mostani EU választásoknak, tehát az fontos látni, de az EU-nak az egész költségvetési szerkezetében az adózás az maga nem jelenik meg, tehát hogy értsük az EU bevételei, tehát a 7 éves költségvetéseinek, ami most például 21-27-ig van, annak a bevételei azok általában a tagállami GDP alapú befizetések, az áfa bevételeknek egy bizonyos százalékát kell adni, különböző vámok, amit az EU tehát területileg szed, és egyéb bevételek adják, tehát most a GDP alapú befizetések adják a 65%-át, az egész költségvetésnek nagyjából 11% az áfához kapcsolódó összbevételek, a vámok 13%-os, tehát az adók, mint tehát az egyes nemzeti adók, tehát a társasági adó, személyjövedelemadó, mind amiről szoktunk beszélgetni, amikor egy országot nézünk, az EU-nak nem kompetenciája. Na most ebből gyakorlatilag az EU csak bizonyos célokat finanszíroz, tehát a legfontosabb cél, amire ezeket költi, az leginkább a fenntartható növekedés, a versenyképesség és a kohézió kérdése. Ennek egy része hogyan lehet valójában az egész régiót egységesen versenyképesíteni, vagy a különbséget valamennyire lefaragni, bár ez mindig egy nehéz kérdés, arra 85%-át költik erre ennek a pénznek. Tehát összességében ez egy meghatározó eleme ennek az összköltségvetésnek. A biztonságra kb. 2%-ot, de nyilván ez most változik. Aztán van olyan globális Európa külpolitika, az 9% és igazgatásra megy el, szervezek 6% a bevételeknek. Na most, ami fontos még, hogy az EU összköltségvetése az egyes tagállamoknak az összesített költségvetésének összesen csak 1,4%-a. Tehát, hogy nagyságrendben értsük, az EU költségvetése jelentős, de az EU tagállamoknak az összes költségvetési közkiadásainak csak az 1,4%-a. Tehát ez nem egy olyan nagy költségvetés. Most ezen belül az EU, tehát mivel nem közvetlen adóveszedő, ezért az adózást csak irányítani próbálja, és ez a téma ugyan több körben létezik, mert évek óta beszélgetünk arról, hogy az OECD-vel együtt ez a 1-es-2-es pillér hogyan kerül át, tehát az a minimális társasági adó, és így tovább. De ezek jelennek meg, rengeteg előfeszítés történik adatcsere oldalról, tehát a különböző DAC egyezmények, gyakorlatilag direktívák, ebben most már van 6, tehát ami automatikus adatinformációkat is ad. Tehát, de az adó az egy háttér tevékenysége az EU-nak, és ami úgymond központi cél az ÁFA-ban az erősítés, tehát hogy a tényleges veszedési hatékonyság javuljon.
Mert hát ebben meg mi egészen elől vagyunk. Igen. Ugye van ez a dórés, vagy mi, amikor mennyit megbecsik, hogy mennyit kéne fizetni, és abból mennyit szednek hát, be, és ebben mi nagyon jól állunk.
Igen, én azt gondolom, hogy egyébként ebből a szempontból a magyar NAV az egy egyedülállóan szép fejlődést mutatott, és ez egyébként a magyar költségvetésen is érezhető volt. Tehát nyilván egy csomó szigorítás volt ebben, tehát beleértve az online kasszáktól kezdve, és itt tovább, de most már az elektromos bevallásokon át, tehát a számlázási szabályokon. Tehát Magyarország ebben jól áll, sok ország a méreténél, összetettségénél fogva nem áll ilyen jól, és ez egy hátrány. Tehát összességében az adózás nem kulcs témája a mostani EU-választásnak, azért mégis megnéztük, hogy Kína nagyjából mit mond erről, hanem valójában egészen más politikai és társadalmi célok viszik ezeket a dolgokat. Ez majd boton témája, nem akarom a helyzetét.
Nem, de tudod miért lep meg ez az egész dolog? Mert hogy közben meg például az orosz-ukrán háború kapcsán ugye egyre újabb és egyre grandiózusabb segélycsomagokról hallani, aminek a fedezetét valahonnan elő kell teremteni, tehát cseppet sem mindegy, hogy ez az adózási láb milyen erős, és mennyire hatékony a beszedés. Ezért furcsálom, hogy nem került szóba, de lehet, hogy politikailag nem egy szexi téma, amikor azzal mondjuk, hogy na, ha mi nyerjük a választásokat, és úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi szeretnénk, akkor mit tudom én, külön adó lesz a háború miatt az európai polgárokon, vagy valami ilyesmi, nem tudom, most csak fantázia. Hát
az probléma lenne az egész biztos, de hát nyilván a több éves pénzügyi keret, tehát maga a 7 éves költséget is egy elég erős keret, tehát itt nem követtem most le, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán ezt hogyan módosították, de itt azért van egy-két alapszabály, például az, hogy ennek nem lehet hiánya. Tehát az évekre lebontva sem. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tudnak többet finanszírozni, és ugye pont ezzel megy a történet, hogyha nincs meg a konszenzus, akkor az EU nem tud, és akkor az egyes tagállamoknak kell belépni. Most a tagállamoknak a költségvetése az már nem ilyen, az már saját tagállami kompetencia, és láttuk azt, hogy most is például bizonyos segélyeket egyes országok külön adtak. Tehát nem a központi rendszeren keresztül ment. De hozzáteszem, hogy az a lényeges szempont, hogy az EU maga, mint költségvetési fogalom, az nagyságrendileg nincsen 1,5%-a az összes tagállami költségvetésnek. Ez egy nagyon ilyen szempontból egy pici költségvetés. Tehát úgy érzük, hogy az EU túlterjeszkedik gazdaságilag, biztosan nem. Tehát inkább koordinál, és ezen belül mindenki látja a szükségét a vámoknak, és így tovább. De nincs arról szó, és ez egy reformkérdés, hogy az EU lépjen-e fel önálló adókkal, és legyenek ilyen központi adók, legyen például háborúadó, vagy bármi, amit most mondtál, vagy az EU tartsa meg azt a karakterét, amit egyébként 2004 óta folytat, tehát ugye ez is egy ilyen fejlődési szakasz. Szóval ez egyáltalán nem lejátszott történet, de én nem gondolom azt, hogy a központi adóbevezetések irányába fog az EU elmozdulni, hanem sokkal inkább ezt a koordinációs összehangoló szerepkort fogja vállalni, és az a versenyképesség érdekében próbálja majd ezeket a dolgokat, tehát a különböző társasági adószinteket, az ilyen úgymond tisztességtelen versenyelőnyöket kiegyenlíteni. De a tagállamoknak a szuverenitás az adott.
Igen, igen. Azt akarom így ennek kapcsán a szuverenitással kapcsolatban meglépni, hogy azért ez a szuverenitás sem mindig jó. Mert hogy például, ugye ezt nagyon gyakran mondjuk, hogy külföldről nézve, bármennyire is hihetetlen egy magyar átlagpolgár számára, Magyarország egy adóparadicsom. Annyira jó az adózás, és ezt nem mindenki... És ezt nem mindenki kedveli mondjuk Brüsszelben, hogy hát itt ugye nagyon, nagyon nagy vonalú és gavalléros például a társasági adó, tehát vannak olyan törekvések, hogy ebben is azért ne kezdjenek el legalább a tagállamok egymással versengeni, elszipkázva egymástól a befektetőket meg a nagy cégeket.
Hát ez így van, de ez egy folyamat, hogy mit hívunk tisztességes adóversenyen, mit hívunk tisztességtelennek. De azért ma azt látni kell, hogy a beruházási döntéseknek egy jelentős hányada nem elsődlegesen adókok miatt történik. Tehát van egy ilyen 10-20-as katalógus, hogy mi alapján kerül általában egy beruházás oda, ahova végül is viszik, és abban az adózás talán top 10-es téma, de nem az első. Tehát nyilván kereskedelmi kapcsolatok, ma már logisztikától kezdve munkaerőforrás, nyersanyagforrás, tehát egy csomó dolog belejátszik. Az adózás ezt itt tudja jelentősen színezni, de valójában nem a döntő. És egyébként érdekes, mert most én így végignéztem, hogy a fő frakciók az EU-ban miket mondanak, és az adókhoz tartozó pártok EU szinten, de olyan nagyokat senki nem ígért. Tehát az EPP, ugye ez a Van Fedével vezette European People's Party, ugye ez a gyakorlatilag...
A néppárt, európai néppárt, igen.
Hát így van, ők igazából ők ezt, amit te mondasz, az adóelkerülést és a korrupciót próbálják, amelyik a nagyjából ugye a növekedés gátolják, ezeket szeretnék csökkenteni, de konkrétan a nagy alú reformot nem hirdetnek meg, akkor az ECR, amelyik az European Conservatives és Reformisták a pártja, az gyakorlatilag egyébként ezeket még megtanulni is nehéz. Ez igazából szinte semmit nem foglalkozik az adóval, minimálisan ugye a hatékonyság és így tovább, de ennyi. Aztán akkor az ALDE, amelyik ez az Európa megújításáért, ezek nagyjából ez a liberális szövetség, ez az Alliance of Liberals and Democrats for Europe, ez az ALDE. Ez gyakorlatilag így ez egy lényegesen kisebb frakció már, de itt az egységes társasági adó bevezetése, mint az akkor...
Na, azért itt csak felmerül az, amiről az előbb beszéltünk.
Ilyen van. A zöldek azok már ebbe progresszívebbek, úgy, ahogy te is mondod, hogy ők azt javasolják, hogy legyen EU, teljes EU belül megjelenő vagyon és pénzügyi tranzakciós adó, legyenek ilyen karbon, tehát adókiterjesztések, tehát ők azért elég progresszívak. Úgy. Összességében, így, hogy belenézünk, nem ez viszi a fő hangot, De egy biztos egyébként, hogy az EU-nak például a kínaiakkal történő vámpolitikája az közvetlen költségvetést fog érinteni, mert ugye az, a vám, az EU vám az közvetlen odafolyik. Tehát ilyen szempontból ez fontos. De a lényeg annyi, hogy a mostani választásnak nyilván rengeteg tétje van, barátkozik mindenki ezzel a gondolat, hogy mit is jelent, de adózásban én nem gondolom és nem is várható, hogy a nemzeti adókompetenciákat az EU valamilyen szinten befolyásolja, próbálja, vagy rátelepedjen, erről még nincsen, szóval ez az unió működési elvétől alapvetően eltérne. Tehát az uniónak azért a fő célja az nem az adó politika összevonása, hanem inkább a versenyképesség és a kohéziónak a növelése. Ezt csinálták eddig is, hogy erre költik el a költségvetés 85%-át, ebből kapjuk mi azokat a pályázat és egyébféle támogatásokat. Tehát az EU-nak egy ilyen újraosztó szerepe van, ahol mindenki nyilván kevesebbet kap elvileg vissza. A nagyokra ez mindenképp jellemző, mint amit befizet. Elsődlegesen a GDP arányából, mert ugye ez 65% nagyjából, de vannak olyan területek, mint például mi, akik évekig ugye többet kapunk, mint amennyit adunk.
Igen.
De a választásnak maga nem ez a fő
nem kampánytéma ez az egész, igen. Viszont igen. Tudod, mit akarok megkérdezni? Ez a globális minimumadó, amitől féltették az európai gazdaságot, ezzel kapcsolatban sem mond senki semmit, hogy ez hát bejön-e, nem jön be?
Ez egy OECD történet, ami kapcsán fontos látni, hogy ez egy nagy különbség, mert az OECD tagállamok vettek benne részt, illetve itt már egy nagyobb framework volt, több mint 100 ország, és ez egy globális kezdeményezés, és ebben az EU is benne van, és ugye itt van ez a minimum 15%-os társasági adó, de ezek csak a nagy cégekre vonatkoznak. Uh-huh. Tehát ez az OECD kezdeményezés, ez valójában a nagy cégeknek a nemzetközi adó elkerülését próbálja kijátszani, tehát is ezekre vonatkozik, tehát a klasszikus KKV-szektort ez eleve nem érinteni. Uh-huh. Tehát ez gyakorlatilag, ez is egy olyan kezdeményezés, tehát az adózás azért az egy belső jog és képesség marad, nyilván ez egy nemzeti felelősség, de valahol a jó ízlés kategóriáján belül van az, hogy ki mennyire próbálja ezt a versenyképességet ebbe az irányba eltolni. De ha egy magyar költségvetés ki tud jönni ezekkel az adókkal, méghozzá jól tud működni, ami most azért idén nem olyan könnyű, konjunkturális vagy egyéb hatások miatt, akkor nyilván működtethet egy ilyen adórendszert. Ez egy politikai, belpolitikai kérdés. De EU szinten ezek a kérdések, én úgy láttam, nem jelentek meg. Szóval itt a költségvetési témák nem elsődlegesen ezen mentek, hanem szerintem a kiadásoknak, annak a 85%-ának az elosztása, hogy abban agrárpolitikára ki mit tölt, szerintem ezen mennek itt a nagy viták, és ki melyik frakcióba milyen szerepet szeretne vállalni. Szóval de adózásban nekem ebbe olyan túl sok újdonság nem volt.
Még egy érdekes vetület van ezzel kapcsolatban, hogy én olvastam egy Euróbarométer felmérést, amiben átlag szavazó polgárokat kérdeztek. A három prioritás a szegénység elleni fellépés, ez az egyik, a másik a gazdaság támogatása iránt igény, illetve az új munkahelyek létrehozása. Csak közben, és erre is figyelmeztet egy elemzés, az meg egy másik elemzés, hogy közben nagyon el vannak adósodva az eurozóna tagállamai, itt most csak az eurozónáról beszélünk, és hát ugye az államadósságot megint csak ugye azzal lehetne valahogy visszaszorítani, hogy hát rendbe tesszük a költségvetést, amit meg hát ugye adóemelésekkel lehet, meg kiadás csökkentéssel lehet nem megtenni.
Igen.
Úgyhogy itt megint nem az EU, mert ugye mondtad, hogy újraosztó szerepe van az EU-nak, de hogy nem tűzte a zászlajára így tagállamonként sem senki, és ha megnézzük a magyar kampányt, sem lehet nagyon adóügyekről hallani az európai parlamenti választás.
Ez egy komoly probléma, ez egyetértek, de ez az full belpolitikai téma, és ugye most EU-s választások mennek, de a belpolitikában azért viszont a választások évében mindig előkerülnek a különböző nyugdíj, meg adó témák, meg ilyesmik, De amit mondtál, a szegénység, a vállalkozások támogatása, ezek egyébként abszolút általános elvárások, csak ezek nem EU szinten hozhatók. Az EU az gyakorlatilag a fair versenyt próbálja biztosítani, azt, hogy mondjuk egy olasz cég egy magyarral tudjon versenyezni, vagy egy spanyol, vagy egy skandináv, vagy északi, svéd, vagy de dán, de egyébként a norvégok pont nem. De ez így, ahogy én látom, a közvetlen hétköznapjainkban nem fog megjelenni. És ezért a választásban is, az EU választásokban, a most folyó választásokban az adózásnak kulcs szerepe egyáltalán nincs. Farvizen néha megjelenik ezeknél a nagyobb frakcióknál, illetve a kisebbeknél erősebben, mint ahogy beszéltünk itt a zöldekről, meg az Aldéval kapcsolatban, de összességében én azt gondolom, hogy ez így rendjén is van, tehát ezzel nincs gond.
Igen.
Mivel ez egy újraelosztó szervezet, és mondom, visszatérve az elején elhangzottakhoz, itt az összköltségvetés, a tagállami költségvetések, összesített költségvetések 1,4%-a az, amit az EU újraoszt. Tehát is annak is a 85%-át gyakorlatilag versenyképességre és hát kohézióra kell fordítania. És ezek a programok a döntőek. Tehát ezért fontos a választás, hogy nagyjából az országok mit kaphat, mit várhatnak, és aztán ezen belül persze lehetnek prioritások, és hogyan lehet ezt jobban elősegíteni.
Oké. Hát érdekes, épp az az érdekes, hogy nincs benne érdekes az adózással kapcsolatban, de hát szerintem...
Sokszor ez a jó.
Igen, szerintem ezzel, hogy most akkor több, vagy milyen adót fogtok fizetni, drága választok, a rám x-eltek, ezzel nem is lehet választásokat nyerni.
Ez nem EU politika, ez belpolitika. Igen, okay. Tehát ez fontos megérteni, hogy ez itt van a határvonal.
Jó, nagyon köszönjük szépen az összefoglalót, és akkor szép napot kívánunk, Zoli.
Szia!
Kerenci Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk arról, hogy hozhat-e változást az EU-ban.
Nincs itt semmi látnivaló, tessék tovább menni, mert adófronton nem fog változást hozni az Európa Parlamenti választás, mindenki nyugodjon meg.
Az egészséged megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhetsz el ekkora hozamot.
Millás reggeli. Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Na, megnézzük, hogy hogyan változhat az Európai Parlament összetétele a változás után, vagy legalábbis mire lehet számítani, hogy itt két nagy trend körvonalazódik, a szélső jobboldal erősödése és a zöldek és liberálisok szerepvesztése, vagy pozícióvesztése. Dr. Feledi Botton külpolitikai szakértő a vonalon túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Szia!
Sziasztok! Jó reggelt,
az a fő
kívánok.
Kérdés, hogy újrázhat-e Ursula?
Ez egy nagyon jó kérdés, és erre 2-3 hónapja itt Brüsszelben még elég sokan azt mondták volna, hogy igen, biztosan, és tulajdonképpen, hogy közelítünk a választáshoz, és nyilván élesedik is a választási verseny, úgy azért megjelentek kihívók, meg mindenki elkezdte lebegtetni az álláspontját. Ez is természetes folyamat. Ugye rengeteg bizonytalanság van, és látni kell, hogy Ursula székét, tehát az Európai Bizottság elnöki pozícióját, azt egyszerre fogják kiosztani további más székekkel, és igazából a teljes leosztáshoz számítani. Tehát részben Ursula sorsa nem csak saját magától függ, hanem attól is, hogy milyen pártok melyik magasan lévő fotelért tudnak majd harcolni reálisan. Tehát az európai külügyi főképviselő, az európai parlament elnöke, a tanácselnök, és hát informálisan, politikai értelemben az országok között, akár a NATO főtitkár is ide számíthat, amit remélhetőleg azért hamarabb eldöntenek. Tehát ez a 4+ feles kompozíció alsó hangon az, amit ki kell rakni. Ennek Ursula lehet egy jó pázod darabja, mindegy egy biztos, kiszámítható versenyző, de felmerült már Párizsban Draghi neve, tehát a olasz oldalt erősítenék, a déli oldalt, ha úgy tetszik, akkor a megszorítás elleni déli verziót, és hát azért lehet hallani más neveket is, úgyhogy ilyen szempontból nem lehet még tűzbe tenni az ember kezét Ursuláért, Tipikusan azért látunk már ilyet, hogy Bárózó is kétszer futott igen. neki, tehát nem lenne ez ismeretlen.
Gede kollega rajta tartja az európai politika ütőerén az ujját, és nagyon helyesen rávilágított, hogy erősödik a szélső jobb oldal, és gyengülnek a liberálisok. Itt és azt mondják egy felmérésben, az Euronews Ipsos felmérésében, hogy alapvetően megváltozhatnak az Európa parlamenti erőviszonyok ennek az átrendeződésnek köszönhetően. Így van-e ez, illetve minek köszönhető a szélsőjobb erősödése és a liberálisok gyengülése? Vagy van, aki összeomlásról beszél, ízlés szerint?
Ugye, ami bekövetkezik, és ami egy nagyon érdekes dolog lesz, a parlament jobbra tolódása. Tehát ez azt jelenti, hogy a középen lévő Európai Néppárt valószínűleg arányaiban ugyanúgy egy ilyen 24-25%-os eredményt fog hozni, tehát egy 170-180 hely közötti széket el fog vinni. Ugye ez az Európai Néppárt, amiből a Fidesz delegációval megszakadt a kapcsolat, per kitették, per kilépett. Ugye ettől jobbra álló erők fognak felhízni, tehát adott esetben ugye ettől jobbra áll a konzervatívok, reformisták és az identitás és demokrácia, tehát ők azok, akik adott esetben feljöhetnek úgy, hogy ez a három politikai jobboldali csoport kiteheti a parlament felét. Tehát a kérdés az az, hogy ők fognak együtt szavazni, erre viszont a válasz az nagyjából egész biztosan az, hogy nem. Tehát innentől kezdve lesz igazán izgalmas, mert ott leszünk, nagyjából ott leszünk, ahol most vagyunk, annyi különbséggel, hogy a konzervatívok reformisták, ugye ne felejtsük el, hogy a Giorgia Meloni, illetve a Lengyel Jog és Igazságosság alkotta koalíció, további néhány kis párttal, sem miniszterelnök, svéd demokraták, tehát ide még azért vannak páran besorolva, ugye ők azok, akik eldönthetik majd, hogy együtt szavaznak-e a néppárttal. De ez a harakirés azok kapok elindult, mert a szocialisták már be is mondták, hogyha a Meloniék megszavazzák Ursulát, akkor ők nem. Tehát ugye itt a mérleg nyelve történetet kell majd nézni, hogy igazából kivel fog együtt szavazni a néppárt, továbbra is balra húz, vagy pedig elkezdi a ECR-rel való együttszavazást.
A nagyon érzékeny kérdés, nem szoktunk politizálni, de érezve az érzékeny helyzetet, Magyarország mennyire szólhat ebbe bele? Tehát, hogyha a Fidesz megint csak nagyon sok helyet elvisz az a választáson, az Európa parlamenti választáson, az akkor hova számítható be?
Hát a nagyon sok azért az relatív. Tehát a lengyeleknek 53 európai parlamenti székük van, nekünk ugye 21, a románoknak 33. Tehát, hogy azért itt a nagyon sok, az még a mi régiónkban is az erős középmezőny, és hát a németek 96-tal, a franciák 81-el. Tehát, hogy azért itt, hogyha valaki nagyon meg is nyeri a választást, sem lesz akkor a delegációja, hogy azért rögtön ott térdre ereszkedjenek Brüsszelben. Tehát ilyen szempontból Melúninak, tehát az olaszoknak, a csoportban meghatározó vezetőnek lesz a óriási dilemmája, hogy ugye többen bejelentették, hogy ha a Fidesz belép, akkor ők nem lépnek be, vagy ha a Fidesz belép, akkor ők kilépnek. Tehát ez egy elég egyszerű kockáspapír is lesz egyrészt, hogy többet hoz, vagy kevesebbet hoz. Ugye ugyanez lesz a kérdés a Európai Néppártban adott esetben, ugye bejelentette Magyar Péter, hogy a Tisza oda akar belépni. Ugye ott benne van a KDMP egy emberrel jelenleg, és valószínűleg ennyivel fogja tudni folytatni, tehát hogy akkor a több tagú Tisza, vagy az egy tagú KDNP, bár ez nem valószínű, vagylagosan fölmerül. Úgyhogy tehát ennek van egy matematikája, másrészt pedig az a legfőbb törésvonal a két néppártól jobbra álló erő között, tehát a konzerv reformista olasz és a Le Pen vezette identitás és demokrácia között, hogy az egyik az orosz párti, a másik pedig ukrán párti. Ugye érdekes módon a magyar miniszterelnök által támogatott Fidesz delegáció az a egyébként kifejezetten orosz kritikus ukrán párti Melónival szeretne menni. Miközben ugye az identitás és demokráciába gyűltek össze azok az erők, ahol azért ennél sokkal inkább a magyar jelenlegi külpolitikához közelebb eső pártok vannak. Úgyhogy ez lesz egy kérdés Melóninak, hogy megtöri ezt a konszenzust a párton belül mondjuk egy tucatnyi emberért, vagy pedig ebből a szempontból ideológiai tisztán tartja magát, adott esetben lehet ez egy döntő vonal a néppárttal való együttműködésben. Azt gondolom, hogy ezek a kérdések fognak felmerülni, és ebből a szempontból kívülről is rengeteg nyomást fog kapni Meloni.
Aztán mi a helyzet a liberálisokkal meg a zöldekkel? Mit követtek el ezek a pártcsaládok, hogy összeomlás szó kerül időnként a nevük elé? Bénáztak?
Hát itt azért ugye mindig a tagállamokra kell nézni, tehát ezekből ugye jönnek-mennek a frakciók, a liberálisokat Macron elég alaposan átvette, ugye eleve a liberális pártok ahonnan hagyományosan jöttek, ugye Németországban jelenleg választási küszöbön van felmérések szerint az SDP, aki egyébként a koalíció tagja, csak hát nem túl sikeres sem a koalíció szempontjából az SDP. Ugye a Renew-ba így a franciák dominálnak, de ez a politikai irány, ez a középső politikai irány most nem trendi Európában, ezt azért elég nyugodtan kijelenthetjük, tehát nem a szabad kereskedelem jelszavával és az adócsökkentés per liberalizáció az, ami most érdekli a szavazókat. A zöldeknél pedig szerintem inkább hátra tennék egy lépést, azért egy történelmi folyamat zajlik, minden párt beszél zöldségekről. Tehát, hogy az, hogy a klímaváltozásról már a néppárt ugyanúgy beszél, mint a szélsőbb vagy a szélsőbbal, ez most már természetes, tehát önmagában az, hogy valaki zöld, az egy dolog, hogy ehhez még milyen ideológiai elemek társulnak megkülönböztetve, az lenne a kérdés, és lehet, hogy eljön a pillanat, amikor a zöldeket és a liberálisokat
hát
majd
egyre fogják
számolni.
Hát akkor kiénekelték a sajtot a szájukból, kivették a zöld gondolatot, és más is zöld gondolatokat fogalmaz meg, akkor mi a különbség a normál zöld, meg a nem normál zöld, már mint aki új zöld abból.
Hát rengeteg különbség van, mert a zöldek itt nagyon nem a kompromisszumkészségükről ismertek, tehát ők ugye Ursulát se szavazták meg annak idején bizottsági elnöknek, és nagyon sok egyéb dologban nagyon kemény álláspontot képviselnek, tehát ilyen igazi hagyományos erőzöld álláspontot, míg a többiek ugye társadalmi kompromisszumot keresnek. Ennek a megfejtése a szavazói csoportokban van, tehát a zöldek azért alapvetően nem a vidék ki a szódecilisekből kapják a szavazatokat.
Igen. Még egy nagyon fontos kérdés. Ha bejön ez, amit most sejtettél, hogy jobbra tolódik az egész Európai Unió, akkor milyen markáns változások várhatóak például az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban, például a kínai-európai viszonyokkal kapcsolatban, és például az Európai Unió Egyesült Államok viszonyával kapcsolatban. Akkor ilyen harcosabb? Karcosabb?
Hát, hagy válaszoljak úgy, hogy azért az Európai Parlament ugye a három szerv közül az egyik, tehát két másik szervet tulajdonképp inkább kell majd figyelnünk menet közben. Ugye az egyik az Európai Bizottság összetétele lesz, ez a mérkőzés lemegy majd idén ősszel. Kérdés, hogy ide hány olyan tagállam tud biztos küldeni, aki adott esetben radikálisnak van tekintve. Tehát kérdés, hogy Meloni kit fog küldeni, vagy pedig lesznek-e addig olyan kormányváltások. Ne felejtsük el, hogy Ausztriában ősszel választás lesz, egyébként Belgiumban is. Ugye most Wilders nem lesz miniszterelnök, de azért ővé lesz a legnagyobb kormánypárt a koalícióban, Hollandiában. Tehát az a kérdés, hogy ők, mint tagállami kormányok, kit küldenek a bizottságba, és az Európai Tanácsban effektíve kik fognak üldögélni. Tehát az állami és kormányfők tanácsában kik fognak ott ülni, ők fogják igazából meghatározni ezt. Tehát ne legyenek nagyon illúzióink, az Európai Parlament nagyon fontos szereplő, nagyon sokféle jogalkotásban, de külpolitikai kérdésekben tipikusan a tanács az, aki a végső szót kimondja, tehát az orosz szankciók ügyében, a transatlanti adó- és vámpolitika protekcionizmus ügyében, ezek mind az Európai Tanácsnál fognak landolni, vagy ebben onnan indulnak el. Tehát ezt azt fogja meghatározni, hogy a következő fél évben milyen választások lesznek. Effektíve az Osztrák Szabadságpárt felzárkózik a magyar-szlovák tandembe, és fogunk-e még más ilyen fordulatokat látni.
Oké. Hát akkor 9-én sok minden eldől, de nem biztos, hogy minden, hallhattuk. Köszönjük szépen, akkor további munkasikereket kívánunk, Boton.
Hasonlókat nektek is hallgatok meg, és sziasztok.
Dr. Feledi Boton, külpolitikai szakértővel beszélgettünk.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Elek Ferenc színművész úrnak van a születésnapja. 1974. június 3-án született. Megvan az ő A lakja Fizimiskája?
Meg, igen.
Nagyon szeretem, tényleg. Egyik
közben
kedvenc.
Én már a mondókáját értelmezem, és mindjárt szerintem elmondjuk, és akkor lehet rajta jó tűnődni. A színháznak az egyik fontos feladata a nyelv ápolása. Hogy egyszerűsödik a nyelv, az biztos, és úgy gondolom, hogy nem mindig jó irányba. Az olyan roncsolásoktól, mint mikor az ember egészségedre helyett annyit mond, hogy egs, kiborulok. Színészként abszolút fontos feladatnak érzem, hogy megőrizzünk valamit abból a gazdagságból, amit a magyar nyelv ad nekünk.
Pedig szegény Elek Ferenc, nem tudom mikor mondta ezt, de ha tudta, hogy az egsből egi lesz,
igen.
Érted? Akkor még jobban kiborult
de,
volna
de
szerintem.
Az hagyján, ugye az a
bari, buri,
igen.
Megvan? Kint a zöldségesek, a legnagyobb nyelvújítók.
Burgi.
Burgi is van?
Igen,
burgi, nem buri, hanem
a büfénél, burgi. Ücsi.
Ücsi.
Ücsi, Szentcsi.
Telcsi.
Telcsi. Na, de viszont tudod mi a baj, hogy ez egy szép kihívás, és igen, a színháznak biztos, hogy van egy ilyen feladata, csak hogy adod fel azt az ellentmondást, hogy akkor meg a fiatalokat is, ha be akarod vinni a színházba, és azt is szeretnéd, akkor viszont őket is meg kell szólítani, és akkor meg muszáj valamiféle olyan
nyelvezetet. Muszáj Elek Ferencnek is jólóznia.
Igen, muszáj neki is jólóznia, mert különben, ha túl szépen, túl választék, és ha túlságosan úgy beszélsz, ahogy a nyelvet használni kéne, akkor azt mondja a fiatal, ez arhaizáló, és akkor úristen, adjuk már. Szóval nehéz kihívás.
És nem értjük, nehéz, hogy hello mesterse. Boomer, vagy oké okay, boomer, igen, az mit jelent.
És amikor kacagnak egy nagyot, annyit mondnak, hogy lol.
Igen.
Hát most tessék.
És nem mindegy, milyen smile-it teszel. Mert egyáltalán rájöttem, hogy végtelenül le vagyok maradva a normál smile-ik alkalmazásával, mert hát hogy az igazából semmit nem jelent. Na, haladjunk tovább. Boldog születésnapot Elek Ferencnek. Köszöntsön meg ám téged a Millás reggeli születésnapodon. Rovatunkat hallhattátok.
Lenne egy kis gondunk. A rendszerünk kicsit elavult, megkopott. Azt szeretnénk, hogy legyen felhőképes, legyen mesterséges intelligencia kész, legyen gyorsabb.
Még valami? Na jó, megnézzük, mi van a szerszámos ládában.
Cél az emberi tudás, módszertan és technológia optimális egymást támogató alkalmazása. Megoldást keresel? Jön a low-code szaki.
A kis mini sorozatunk befejező része jön, egy ilyen szép ívet húztunk, ugye elindultunk onnan, hogy hogyan változott a szoftverek piaca, elővettük ugye a low-code-ok platformjait, eljutottunk egész oda, hogyha on-site magunk csináljuk, fejlesztjük, üzemeltetjük az IT-t, akkor milyen beszállítókkal, hogyan, hogy szedjük össze ezeket a dolgokat, és megérkeztünk az emberhez, magához. Sram Károly van itt velünk ismét, a Mikrom ZRT Sales and Business Development Manager-e. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, és üdvözlöm a rádióhallgatókat!
Na hát ez az úgynevezett humán faktor, és hogyha ugye már az AI-t is megszólítottuk, vagy megszólítjuk, akkor óhatatlanul felmerül itt most is, ugye már volt egy ilyen felmérés, amit citáltunk, csak az AI és a vállalkozások kapcsolatát feszegette. De hát az, hogy lesz munkánk, nem lesz munkánk, milyen feladatokat bízunk az AI-ra, mi marad meg az embernél, hát ez azt hiszem, hogy még egy jó darabig napirenden lesz, és ezen fogunk vitatkozni, beszélgetni, találgatni. Hogyan látott ezt?
Abszolút ez így van, hogy az AI most mindent megborított, azt ugye nem kell senkinek ragoznia. Viszont éppen egyébként olvastam talán most ma reggel, vagy tegnap egy cikket, hogy butaságot is jó sokat csinál, úgyhogy az ellenőrzése
persze,
az...
Persze, igen, a hallucinációnak a kivédése
az
nehéz,
az elég fontos, ugye, lesz.
De hogyha mondjuk, mikor kódoknál hallucinál, arra befizetnék.
Így van. És
tehát amikor lefejleszted a kódot, hogy majd ezt az AI-jal megoldjuk, akkor légy szíves, írj egy olyan programot, hogy majd hirtelen úgy tűnik, hogy működik, élesítjük, azt viszont látásra és hallucinálod. Felhívom az ügyfélszolgálatot, hogy mi legyen, és akkor azt mondja, hogy nyomja meg a piros gombot, és nyugodjon békén.
Ennyire nem durva a helyzet.
Megnyugtattál.
Igen, szerencsére azért főleg ezeknél a komolyabb nagyvállalati környezetekben van egy olyan teszt módszertan és egyebek, hogy ideig nem jutunk el, hogy te találkozzasz a piros gombbal. Viszont ha még visszább jövünk, és mondjuk csak amit korábbi adásokban is beszéltünk, egy low-code platformról beszélünk, még az AI sehol nincsen, ott is látjuk, hogy a folyamatos fejlődés átalakítja, hogy milyen munkákra, meg milyen munkafázisokra van szükség, és nyilván a tervezés, az együtt gondolkodás az sokkal fontosabb lesz. Az implementáció folyamatosan egyre gyorsabb, mert úgy beszéltük korábban, ugye a bérek is elszálltak, mindenki költséghatékony akar lenni, De annyira sokrétű ez a hatás, mondok egy nagyon érdekes kettőséget, mondjuk egy junior programozó fejlődését nagyon meg tudják gyorsítani ezek az új eszközök. Uh-huh. Mert ugye standardeket adnak, kereteket, keze alá dolgoznak, tehát például ettől gyorsabb lesz, de ha összességében kevesebb fejlesztőre lesz mondjuk szükség, akkor kérdés, hogy a junior kerül-e oda. Akkor bejön egy újabb dolog, hogy nem is annyira a tudás, hanem a soft skill-ek, az attitűd lesz az egyik legfontosabb szempont, ami miatt mondjuk valakit kiválasztanak, van, lesz feladata.
Na de ez meg azért megint csak kettős, mert hogy közben pedig irtózatos munkaerőhiányról beszéltek a Covid előtt. Ami megváltozóban van, mert a nagy IT cégek sorra küldik el, ami sok jót nem jelent, hiszen ez végig fog majd gyűrűzni az egész szektoron, de valami elképesztően nagy számokról beszéltünk akkor, amikor azt mondtuk, hogy programozó hiány van, nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Ehhez meg valamit kell? Tehát, hogyha nincs szakember, akkor a technológiával lehet ezt a hiátus pótolni, csak hogy?
Nincs csak hogy, mert részben ez igaz, tehát ez biztos, hogy így van. Inkább ott árnyalnám a képet, hogy ezek a nagy elhíresült elbocsátások, amiről sokat lehet hallani. Azért mi azt gondoljuk, hogy ez egy átmeneti beesés, és hogyha az ember kijebb zoomol ezen a görbén vagy a grafikonon, azért látszik, hogy ez a növekedés ez továbbra is azért erős lesz, meg töretlen. Vagy csak mondok egy pici példát, ami részben ide kapcsolódik. Mondjuk felhőben futnak a nagyvállalati alkalmazások 60-70%-a mondjuk Nyugat-Európában, nálunk meg mondjuk 30-40, tehát nem kell aggódni, lesz itt azért még feladat bőven, és annyi mindent fogunk még digitalizálni, hogy lesz itt még feladat bőven. Inkább arról beszélnék, hogy átalakul, mondom, átstruktúrálódik, hogy pontosan mik azok a skillek, meg feladatkörök, amiknél fontosak.
Hát egyrészt, hogy mik, a másik meg gondolom, az is még egy döntés, vagy még egy jövőbeni döntés, eldöntés kérdése, hogy a folyamatokban ki lesz a góré, ki vezérel kit. Tehát
az a gép vezérli,
hát nagyon várom. És te asszisztálsz, vagy pedig
te vagy? Én nagyon várom, hogy az Ácsot egy gép vezérelje, mert mi nem bírunk vele.
Ne, tehát, a gép se fog.
Igen, vannak esetek, amikor jobb, hogyha szóhoz engedjük a gépeket, ugye ez biztos. De azért end of the day, hogyha ott van egy ember, én akkor vagyok nyugodtabb. És így aztán a kiválasztásánál, mondjuk egyáltalán, hogy milyen platformra bízom magam, legyen ez AI, vagy csak egy másik technológiai platform. Meg a végén, amikor átveszem azt az eredményt, azért jó, hogyha a józanész, a kontroll, némi emberi szakértelem.
Hát még, de azt mondják, hogy olyan ütemben fejlődik a technológia, hogy? Meg ugye mi még teljesen máshogy dolgoztunk számítógép, ben, úgy nőttünk bele, nem azzal a kezünkben születtünk. Tehát simán lehet
Mondok egy érdekes példát, nem tartozik megint szorosan ide, de azt gondolom, hogy megvilágítja a kérdést, hogyha ennyire rábízzuk magunkat a platformokra, és ugye azt is mondjuk közben, hogy a digitalizáció fontos, meg hogy a versenyképességnek az egyik záloga, de hogyha nem promptoljuk jól, ha már itt tartunk, vagy nem tesszük bele azt a pluszt mi, akkor végül is mindenki azt a tucat megoldást fogja kapni nagyjából, tehát a differenciátor nem jelenik meg.
Világos.
Na de, akkor most én mit mondjak serdülő gyermekemnek, hogy mit tanuljon most akkor, mert azt mondtam, nekem az anyám azt mondta, hogy menjek el közgázra, és onnantól irány a bankszakma. És majdnem én is bejött. Szeretnék, hát igen, én is szeretnék valami hasonlót, és én azt mondtam a gyereknek, hogy IT-t és nyelveket tanuljon. Mert hogy erre a kettőre biztos, hogy szüksége lesz a jövőben, de hát most mondott, hogy nem is biztos, hogy az IT-re annyira nagy.
Már az előbb is még egy kicsit akartam pontosítani egy másik téren is, az IT és a programozás sem
persze,
ugyanaz.
Az részhalmaza talán az IT-nek.
Tehát, hogy
az
mondjuk egy nagy projekt, azt hiszem egy korábbi alkalommal talán említettem is, sokszor mondjuk már csak a negyede vagy akár ötöde a szűkön vett kódolás mondjuk egy ekkora projektnek. Tehát azért, hogyha az IT-hez ért, azzal baj nem lesz, ha nyelveket tud, azzal sem. És tényleg a kommunikáció, az emberek közti kommunikáció, mert mindegy, hogy egy társosztály, egy IT is, az üzleti fél az érdekelt, a vevőnk vagy a szállítónk, a kommunikáció én azt gondolom, hogy kulcs.
Oké, tehát tanuljunk kommunikációt egyszer, meg gondolom csapatmunkát, meg józanészt,
meg rezilienciát. Kérem, nagyon.
Figyelj, arra még nincs védőoltás, arra nem.
Van reziliencia oktatás például. Nem,
már.
És azt hogy csinálják?
Nem vettem részt.
Jó, hát nyilván le lehet bontani.
De sokan, egészen sok jelentkező volt cégemből, és nagyon népszerű volt.
Hát azt nem csodálom. Azért a viccelek, azért mert egy picit kezdjük túlhajtani, ugye most nagyon sokat használják, de az egy nagyon komoly képesség lesz, csak hogy jussa a skillt mondjam, a jövőben. Mindig az. Az mindig az volt, de most
meg az adaptáció,
lesz.
Talán ezt még mellé tenni.
Így van. Jó van, nagyon köszönjük, szuper kis sorozatot rikkentettünk a segítséget.
Igen, köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Köszönjük szépen, Sam Károly járt itt nálunk, a Mikrum Zrt. Sales and Business Development Manager.
Elavult? Nem ergonomikus? Lassú? Ezek kiváltásával számos folyamat kaphat új lendületet. Megoldást keresel? Jön a Low-Code Szaki, az emberi tudás, módszertan és technológia optimális egymást támogató alkalmazása.
Szoller kolleginát várják a portán. Achtung a német kisfiút várják szülei.
Reméljük.
A balatoni hangos bemondó, mint mű. Ez még van?
Van talán. Hú, valahol hallottam.
Mert most voltam ezen a sokat emlegetett Nagykovácsi gyereknapon, ott még működött. Tehát ott még bemondták, hogy először az anyuka kereste a gyereket, aztán egy gyerek kereste az anyukáját.
Igen.
Tehát, majd hogy azt még így mondogatták, és mondták, hogy a rendőrautónál kell majd rendezvúzni, tehát, hogy ez így létezik.
Igen, hát azért ez kell, ez egy jó szolgáltatás. Sajnos nekem is olyan volt a kisebbik.
Nekem nem engedték annak. Nekem ez egy régi vágyam, hogy bemondhassam. Mert hogy ugye én vízimentő voltam az Agárdi Park strandon, és ez egy régi vágyam volt, hogy én bemondhassam azt, hogy figyelem. Nem tudom én, kicsoda várja a szüleit, vagy találtunk egy karórát, és hogy átvette a portát, de nem engedték. Biztos nem volt jó az orgánumom.
Ja, nem engedték, vagy olyan rend volt, hogy nem volt elhagyott.
Fűztem ott, amikor nem volt bent a kemping, mert akkor az egy kemping is volt, annak a vezetése, akkor én fűztem a hangos bemondós nénit, hogy engedjen már oda engem is, de nem engedett.
Hát, ilyen az élet.
Akkor még nem sejtette, hogy egy világhírű rádiós mondta volna be azokat, amiket be kellett volna mondani.
Na, Czoller Andi jön a hírekkel, utána jövünk vissza, folytatjuk a millás reggelit.